Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 151. dicséretünket énekeljük. 151. dicséret így kezdődik. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Dicsérjük tovább az Úr nevét, énekeljük az 511. dicséret első 3 versét. Az 511. ének így kezdődik, maradj velem. Világosságom és üdvösségem az Úr, kitől féljek? Életem erőssége az Úr, kitől remegjek? Amen. Imádkozzunk. Valóban úgy van, ahogy a zsoltáros megvallja előtted, Urunk Istenünk, hogy akinek te vagy a világossága, és te vagy az üdvössége, annak nincs kitől és mitől remegnie, félnie, mert a legnagyobb hatalomhoz tartozik annak az élete. Az mindenkor elrejtőzhet a te oltalmadban. Urunk, olyan jó, hogy kijelentetted magad nekünk, és így nem vagyunk tudatlanságban, nem vagyunk magunkra hagyatva, mert megismerhetünk téged. A Szentírásból tudhatjuk, hogy te létezel, és a mi létezésünket is neked köszönhetjük. Bár mire is jut az ember a maga okosságában, de a kijelentés arról tesz bizonyságot, hogy te teremtettél mindeneket, tőled van az életünk. És Urunk, hogyha őszintén és józanul vizsgáljuk ezt a világot, arra a felismerésre jutunk, hogy itt nem véletlenül jöttek létre a dolgok, hanem a te akaratodból. És ez nekünk biztonságot, stabilitást ad. Tudjuk, hogy van valaki, aki akarta az életünket, és ez a valaki még szeret is minket. Mindazoknak ellenére, hogy mi hűtlenek voltunk hozzád, szeretsz, és ezt onnan tudjuk, hogy elküldted fiadat, Jézust értünk. Elküldted értünk, eltűnted hozzánk, hogy bemutassa a te szeretetedet, megmutassa, hogy mennyire fontosak vagyunk az atyának, hogy mennyire nem akarod, hogy elvesszünk, és kész voltál meghalni értünk, Úr Jézus ott a Golgotán. Legyen ezért tied a hála, a dicséret, a dicsőség, hisz minden magasztalás egyedül csak téged illet. Senki nincs hozzád fogható, senki nincs, aki a maga érdekeit félretette, csak azért, hogy minket ki tudjon emelni a nyomorúságból, és hogy örök életre segítsen. Köszönjük, hogy ott a Golgotán elrendezted, kifizetted bűneinket, adósságainkat, hogy szent véreddel megtisztítasz, ha kiáltunk hozzád. És köszönjük, hogy most is kiálthatunk, mert itt vagy, és kérünk, hogy légy is itt szent lelked által, és töltsd be a szívünket, és tarts távol a gonosz erőit, mert Uram, te rátapostál a sátán fejére ott a kereszten, legyőzted, még ha ebben a világban gyakran nem is ezt látjuk, hanem azt, hogy még mindig tombol a gonosz, de az, hogy nekünk az igéből ott legyen ez a bizonyosság, hogy te győztél, és azért nem kell félnünk, mert tudjuk, hogy a végső győzelem is a te kezedben van, még ha addig sok nyomorúságon, sok könnyön, fájdalmon keresztül kell az embernek mennie. De köszönjük, hogy még szól az evangélium, hogy fölébredjünk, és meglássuk azt, hogy nekünk vissza kell térni hozzád, mert egyébként nem találjuk meg se az életünk értelmét, sem békességet, nyugalmat, mert Uram, nélküled, ha nem te vagy az Úr az életünk fölött, akkor csak egyre nagyobb káosz történik kicsiben és nagyban is. Mennyi nyomorúság van sokszor a saját életünkben azért, mert nem figyelünk rád, hogy nem az igédhez szabjuk az életünket, és Uram, bocsánj meg, hogy sokszor ezt sem akarjuk meglátni, de köszönjük és kérjük, hogy most add a te világosságodat, hogy beragyogjon a szívünkbe, és tudjuk engedni, hogy az ige átjárjon, újjátegyen, irántad való bizalmat alakítson ki bennünk. Kérünk így, légy most jelen velünk, és tedd áldásra az igét, dicsőítsd meg magad, és formálj minket, késztess minket bizonyságtételre, neked való életre. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg Isten igéjét. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 23. fejezetének az első 11 verséből. Tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 23. fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Pál a nagy tanácsra szegezte szemét, és azt mondta: Atyám fiai férfiak, én teljesen jó lelkiismerettel szolgáltam Istennek minden mai napig. Anániás főpap pedig megparancsolta azoknak, akik mellette álltak, hogy üssék szájon. Akkor Pál azt mondta neki: Megver az Isten téged, te meszelt fal. Itt ülsz, hogy a törvény szerint hoz ítéletet felettem, és törvény ellenesen azt parancsolod, hogy megüssenek. Az ott állók pedig így szóltak: Az Isten főpapját szidalmazod? Pál pedig azt mondta: Nem tudtam, atyám fiai, hogy főpap. Mert megvan írva, a te néped fejedelmét ne átkozd. Mivel pedig Pál tudta, hogy egyik részük a szadduceusok, a másik pedig a farizeusok közül való, felkiáltott a nagy tanács előtt: Atyám fiai, férfiak, én farizeus vagyok, farizeus fia, Zsalottak reménysége és feltámadása miatt vádolnak. Amikor ezt mondta, vita támadt a farizeusok és a szadduceusok között, és a sokasság megoszlott. Mert a szadduceusok azt mondják, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek. A farizeusok pedig mindegyiket vallják. Nagy kiáltozás támadt, és a farizeusok pártjának írástudói közül néhányan felállva hevesen vitatkoztak, azt hangoztatva, semmi rosszat sem találunk ebben az emberben. Hát ha lélek vagy angyal szólt hozzá, mikor pedig egyre nagyobb lett a felfordulás, az ezredes attól tartott, hogy Pált szétszaggatják. Ezért parancsot adott, hogy a katonaság menjen le, ragadja ki őt közülük és vigye el a várba. A következő éjszakán pedig odaállt mellé az Úr, és azt mondta, bízzál, Pál, mert ahogy bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell neked Rómában is bizonyságot tenned. Pál apostolt Jeruzsálemben látjuk, hogy a harmadik missziói út végén visszatért Jeruzsálembe, és ott úgy történt, ahogy Cézáreában Agabosz próféta megjövendölte, a zsidók ellene támadtak, aztán úgy kellett kimenteni a zsidók kezéből a római katonai erőknek, azok megbilincselték, de Pál engedélyt kért az ezredestől, hogy bizonyságot tehessen a zsidók előtt. Jó volt azt látni, hogy Pál nem a maga életét igyekezett menteni, nem arra gondolt, hogy hát ha ezek így bánnak velem, rágalmaznak, meg akarnak lincselni, akkor én nem törődök velük. Hanem szívén viselte a sorsukat, és fontosnak tartotta, hogy elmondja nekik azt, hogy a messiás elérkezett. Tehát ez a legnagyobb hír, és ezt mindenkinek tudnia kell minden korban, hogy a messiás eljött. Hogy az ember mindig várja, hogy jöjjön már valaki, aki rendet tesz. Nem csak a zsidók éltek akkor és ott, abban a várakozásban. Nem csak ők látták úgy, hogy nagy baj van, és itt rendet kell valakinek rakni, és jöjjön már ez a valaki, és ők a megígért messiást várták erre a szerepre, hanem azóta is, ma is az emberiség úgy éli az életét, hogy azt mondja, baj van. És különösen ma látjuk azt, hogy egyre több probléma, feszültség, háborúság van, amit nem tudnak megoldani. De lassan 2 éve az orosz-ukrán háború. Nem tudták megoldani. Különféle gazdasági problémák nincsenek megoldva. Most ott van a izraeli és a Hamas konfliktus. Nem úgy tűnik, hogy egyik persze a másikra meg lesz oldva. Tehát egyre több feszültség van. Olyan dolgok jönnek elő, amik az elmúlt években ennyire erőteljesen nem nyilvánultak meg. Látjuk azt, hogy terrorista csoportok már jelezték, hogy na most a keresztények következnek, olyan helyszínek ellen ígérnek támadást, ami a keresztényeknek a központi helye, vagy szimbolikus helye. Tehát az egész világ sóhajtozik, és nyög, és várja, hogy valaki rendet tegyen, hogy megoldást hozzon. És Pál elmondja nekik, hogy emberek, az, aki megoldást hoz a világra, eljött. Csak az a probléma, hogy ti nem láttátok meg, nem ismertétek föl, hogy itt van. És nem hívtátok segítségül, hanem inkább keresztre feszítettétek, megöltétek, és én úgy látom, hogy a mai napig nem változott a helyzet. Ugyanaz a probléma. Nem akarjuk észrevenni, hogy Istentől eljött a megoldás. Eljött az a személy, aki az életünket rendbe tudja rakni. Az egyén életét, egy nép életét, vagy a világ életét. Azonban ehhez az kell, hogy fölismerjük, meglássuk, hogy ő az Istentől küldött segítség, ő a szabadító, és kiáltsunk hozzá segítségért, és ezt mindenkinek magának kell megtenni. Itt már nincs kollektív kiáltás, hanem személyesen kell. Aki hallja, hogy Jézus keresi őt, közeledik felé, válaszolhat. És olyan jó lenne, hogyha minél több ember átélné, hogy ott van a szívében a vágyakozás, hogy meg akarom ismerni Istent, hogy keresem Istent, mert a Biblia arról tesz bizonságot, hogy a kereső fog találni. Ha nincs bennünk keresés, ha csak ott van, hogy még azok is, akik itt-ott kézbe veszik a Bibliát, vagy elmennek Isten tiszteletre, ha csak azért megyek, mert megszoktam, de nem azért, mert az Urat keresem, mert meg akarom ismerni, ki is ő, és neki akarok szolgálni, akkor nem fogom megismerni. És ha nem jut el minél több ember ide, hogy keressem az Isten, keressem az ő megoldását, akkor úgy járunk, mint Izrael népe, akkor, hogy Jézus sír fölöttük, hogy nem ismerted föl meglátogatásod idejét. És mintha a mai ember fölött is sírna Jézus, ha nem veszitek észre, 2000 éve ott van az én szavam a kezetekben, vagy a kezetek közelében. 2000 éve hirdettetik az evangélium. Miért nem halljátok meg? És miért nem engedelmeskedtek nekem? Mert nem is az a gond, hogy nem hisz az ember, hanem az a gond, hogy nem akarjuk királynak megtenni Jézust. Mert az, hogy hiszek valamit, meg néha megtartok, valamilyen vallásos eseményt, az még nem ad változást. A változás ott jön, hogyha rábízza az ember magát Jézusra. És engedem, hogy vezessen. Úgy, ahogy az első tanítványok. Mit mondott nekik Jézus? Hát nem az, hogy menjetek el Jeruzsálembe, a templomba, kicsit többször, mint eddig, hanem azt mondta, jöjj, kövess engem! El kellett indulni Jézust követni, és ahogy követték, átalakult az életük, a gondolkodásuk, a magatartásuk, az életformájuk. Minden átalakult bennük és körülöttük. Onnan Jézus irányította az életüket. Ugye Jézus azt mondta nekik, hogy most menjünk át a túlsó partra, akkor átmentek a túlsó partra. És nem azt mondták, de Uram, lehet, hogy vihar lesz, de hogy megyünk. Nem azt mondták, jaj, de haza kell menni, mert mit szól az anyós? Mit szól az anyósom, hogy még napokon keresztül utánad megyek? Tehát tulajdonképpen a tanítványok életében ugyanazt a mozzanatot látjuk, mint amikor Isten kihívja Egyiptomból Izraelt, keresztül mennek a Vörös-tengeren, elindulnak a pusztában, és azt olvassuk, hogy nappal a felhő oszlopban vezette Isten őket. Isten a felhő oszlopban volt jelen, és egy felhő oszlop ment előttük, vezette őket. Éjjel meg tűz oszlopban vezette őket. És tovább még azt írja Mózes, hogy amikor megállt a felhő oszlop, akkor megállt Izrael népe is. Amikor elindult a felhő oszlop, elindult Izrael népe is. És ugyanezt teszik a tanítványok. És ezt jelenti tanítványnak lenni. Együtt mozdulok Jézussal. Figyelem. És amikor ő megy, megyek. Amikor azt mondja, állj meg, megállok. Amire azt mondja, hogy ezt tedd, azt teszem. Amire azt mondja, hogy ne tedd, azt nem teszem. Tehát ez a keresztény hit. Hogy összekapcsolódom Jézussal, és teljes mértékben az ő uralmára bízom magamat. Tehát erről tesz bizonságot Pál ott a zsidóknak, és arról, hogy változtatta meg, hogy formálta újjá az életét. És tehát rajta is elmondja, hogy szólt rajta keresztül az evangélium, hogyan és hányan hallották meg a világban, a pogányok közül is. És erre begerjednek a zsidók. Nem tetszik ez nekik, és Pál ellen támadnak, és amikor a rómaiak letartóztatják, még meg is akarják őt korbácsolni, és akkor Pál hivatkozik arra, hogy én római polgár vagyok, hogy szabad-e római polgárt ítélet nélkül megkorbácsolni, és akkor megijednek ugye a százados és az ezredes is, hogy hát baj van, hogyha ne talán ugye megkorbácsoljuk őt, mert római polgárt nem lehetett. Tehát aki római polgár joggal bírt, ugye annak olyan súlya volt, hogy azt nem lehetett anélkül bántalmazni, hogy jogerősen el nem ítélte egy bíróság. Ugye más egyéb népeknek, ha valami nem tetszett, a fejükre lehetett koppintani, ott volt ugye a légió, ha valaki szitta Rómát, akkor fejére lehetett csapni, meg lehetett ülni, de valaki római polgár, azt nem lehetett de csak úgy elintézni, és akkor az ezredes meg is kérdi Páltól, hogy valóban római polgára, és mondja, hogy igen, én ebbe bele is születtem, és akkor az ezredes ugye megrémül, és azt mondja, hogy hát én nagy pénzért, nagy összegért vásároltam meg. És akkor az ezredes próbálja kideríteni, hogy mi is az igazság ugye Pálnak az életében, miért is akarják őt a zsidók elítéltetni, mivel vádolják őt, és akkor levetette róla a bilincset, és összehívatta a nagy tanácsot, odahívatta a főpapot. Itt ebből a mozzanatból látnunk kell, hogy mennyire nem önrendelkezők, sem a főpap, sem a nagy tanács. Azt kell tenni, egy római ezredes, még nem is a helytartó, egy ezredes azt mondja, hogy holnap összejön a nagy tanács, mert én ezt a zsidó Pált elétek akkor állítok, össze kell nekik jönni. És a főpapnak is jönni kell. Tehát ennyire ugye a római birodalom uralma alatt élnek, nem lehet ellent mondani következmények nélkül. És összegyűl a nagy tanács, ott vannak a főpapok, és akkor Pál újra elmondja, hogy én teljesen jó lelkiismerettel szolgáltam Istennek minden mai napig. Ugye ebben Pál elmondja azt, hogy, mert valószínűleg azért úgy mondták neki, hogy ide figyelj, azért mi tudjuk, hogy évtizedekkel ezelőtt te üldözted a keresztényeket. Te ott voltál, amikor Istvánt megkövezték, vértapad a kezedhez, te beszélsz itt jó lelkiismeretről? És akkor Pál elmondja, igen, teljesen jó lelkiismerettel szolgáltam Istennek. Mit jelent ez? Az azt jelenti, hogy aki Krisztussal találkozik, aki átadja az életét, aki megáll a kereszt alatt, és őszintén megvallja, hogy igen, Uram, hát én ilyen ember voltam. Pál soha nem tagadta, ugye most is, ugye 22. fejezetben őszintén elmondta, hogy ő üldözte, megkötözte, börtönbe juttatta azokat a férfiakat és nőket, akik Krisztusban hittek. És ezt megvallotta az Úr Jézusnak is. Ő nem tagadta, megvallotta, és aki megvallja a bűneit, ugye, az bocsánatot nyer. Annak el van törölve, és itt a jó lelkiismeret azt jelenti, hogy a múltam el van rendezve. Jézus vére eltörölte azt, ami voltam, a vétkeimet, és így én tiszta lappal indultam immár Jézus követésére. Tehát a bűnbocsánat az tiszta lapot jelent, hogy letörlik, és letörli a múlt bűneit. Úgy, mint ahogy letörölnek egy táblát, és ami addig oda volt írva, az már nem látható. De ha egy gyerek elfelejtett, nem oda figyelt, és nem írta le időbe az anyagot, amit fölírtak a táblára, ha letörölték, onnan már nem tudta leírni. Akkor már azon kellett neki tanakodnia, hogy esetleg valamelyik osztálytárstól majd le tudja írni, de már a tábláról nem lehetett. Mert ami volt, nincs. le van törölve. És ez nagyon lényeges. Abból a szempontból is, hogy ha én egyszer őszintén megvallottam a bűneim, letettem az életem, akkor ezt úgy kell venni, hogy amit megvallottam, letettem, megbocsátott az Úr, az már nincs. Isten azon már nem foglalkozik. És nekem se kell vele foglalkozni. Ugye Pál is azért foglalkozik a múltjával, hogy bizonyságtétel. Látjátok, ilyen voltam, de az Isten megbocsátott, és új emberré formált engem. Olyan emberré, amit még álmomban sem gondoltam, hisz Pál se gondolta, amikor farizeusnak tanult, hogy ő majd egyszer az lesz, aki lett. Hogy majd ő lesz a Pál apostol. Hogy majd ő egy olyan ember lesz, akinek a tanításait 2000 év múlva is felolvassák. Akinek a tanításán keresztül az Isten embereknek az életét fogja megváltoztatni. Hát ilyet nem gondolt. Tehát ott van a nagy tanács előtt, és hát elmondja, hogy ő jó lelkiismerettel szolgál Istennek minden mai napig, és akkor a főpap megparancsolja, hogy üssék szájon. És már mint Pált. Jó látni azt, hogy mennyire azonosul Pál az Úr Jézus életével. Ugyanazok az események következnek be rajta is. Ugye Jézust is arcul ütötték, amikor kihallgatták a főpapok, a nagy tanács tagjai, és ugyanúgy most megütik Pált is, mert a főpap ez nem bírja elviselni, hogy Pál ilyeneket mond, Isten káromlásnak tekinti, és kiadja a parancsot, hogy üssék szájon. És döbbenetes ez, mert az Isten főpapja, akinek Isten kegyelmét kellene képviselni, az erőszakot alkalmaz. És mindez mutatja, hogy hiába telt el Jézus keresztre feszítése óta több évtized. Ezek az emberek nem változtak semmit. Tehát hiába telnek az évtizedek, de mivel ők Jézust megverték, megfeszítették, elutasították, ugyanott marad az életük, ugyanúgy erőszakosak, ugyanúgy hatalommal akarnak célt érni. És ez mutatja, hogy ha elutasítjuk Jézust, ha nem kell nekünk ő, akkor ugyanott vagyunk. Ugyanazokkal a eszközökkel, módszerekkel próbáljuk megoldani a dolgokat. És ez látszik ma is. Nem változtak semmit, de fel kell tenni a kérdést, hogy én változom-e? Azok az évek és évtizedek, amik mögöttem vannak, amiket úgy töltöttem el, hogy már kezemben van Isten igéje, meg hallgathatom, hozott-e változást az életembe? Megváltozott-e már látható módon a magatartásom, egy-egy nehéz helyzetre a reakcióm? El tudom-e mondani, hogy igen, ma már másképp reagálok egy olyan helyzetre, mint amilyenre 20 évvel ezelőtt reagáltam. És mindezt azért, mert Krisztus munkálkodik bennem, mert az igének ereje van. Tehát látunk-e ilyen változást? Ez nagyon lényeges. És ugyanúgy egy gyülekezet. Az egyház. Mit lát körülöttünk a világ? Az, hogy ugyanazok vagyunk? Vagy az, hogy igen, telik fölöttük is az idő, és egyre jobban Krisztusra hasonlítanak. És amikor konfliktusok vannak, mert általában olyankor jön elő, hogy mi van bennünk, és hogy mennyire vagyunk krisztusiak, amikor támadás alatt vagyunk. Amikor a gonosz próbál mindent elérni, hogy minket letérítsen az Úr igazságáról, az Úr útjáról. Tehát mit lát a környezet körülöttem? Látja, hogy ezek tényleg változnak, alakulnak. Ha a világ ma figyeli az úgynevezett kereszténységet, az egyházakat, lát-e változást? Lát-e változást, vagy ugyanazt tapasztalja, hogy ma is erővel próbálja megoldani a dolgokat, hatalommal, pénzzel, vagy lát Krisztusit? Lát-e ma olyat a világ, amit Jézus mondott, ha megütik az egyik orcádat, tartsd oda a másikat? Lát-e ilyet? Látja-e azt, hogy az ellenségünket szeretjük, imádkozunk érte, jót teszünk vele? Lát-e ilyet a keresztjénektől? Tehát ezek nem változtak semmit, és akkor Pál reagál, és azt mondja, hogy megver az Isten téged, te messzelt fal. Tehát tulajdonképp ugye azt mondja el Pál, hogy ide figyelj, te mint főpap erőszakot alkalmazó velem szembe, az Isten meg fog ítélni, mert képmutató vagy. Engem számon kérsz, közben te nem, az szerint viselkedsz, oldod meg a dolgot, ahogyan Isten főpapjának kellene. Mit mond? Megver téged az Isten, te meszelt fal. Ki mondja a valóságot? És ez nagyon fontos, hogy a valóságot, az igazságot az Isten gyermekének, azt ki kell mondani. Ha főpapnak, főpapnak. Ha világi vezet, világi vezetőnek. Tehát itt látjuk, hogy Pál ott áll szembe az egyházi vezetővel, és azt mondja, hogy ez nem volt helyes, amit tettél. Az Isten megítéli ezt a magatartást. Ki mondja az igazságot, hogy meszelt fal vagy? Mit jelent ez? Ugye Jézus is mondta, tehát teljesen azonosul vagy összhangban van az Úr Jézussal Pál. Hisz ő is mondta az akkori egyházi vezetőkre, ugye a zsidó vezetőkre, hogy olyanok vagytok, mint a meszelt sírok. De hogy kívül rendben vannak téve, gyönyörű, szépek, de alól ott van a bomló holttest. Alól ott van a csúnyasság, az ocsmányság, mert bomlik a test, de kívül szépnek tűnik, és azt mondja, ilyenek vagytok ti. És ezt mondja Pál is a főpapnak, ilyen vagy. Kívülről főpapnak látszó, de belül ott van a szívedben, a lényedben az, ami az Istennek nem tetszik. Ott van a bűn. Ott van a sok-sok nyomorúság. Ott van az, hogy te eladtad magad a hatalomnak. Mert ez a főpap pénzért vette meg a rómaiaktól a főpapi címet. A hatalomtól. Hát mondja, ez meszelt fal. Kifelé azt mutatod, hogy te vagy Isten gyermeke, belül meg a pénz, meg a hatalom irányítja az életedet. És ezen is szabad elgondolkodni, hogy milyenek vagyunk. Nem vagyok én is, nem vagyunk mi is ilyen meszelt falak. Hogy kívülről Krisztus követőinek látszódunk, de belülről meg ott vannak olyan dolgok, amik Krisztus életében nem voltak jelen, amitől távol tartotta magát, amire azt mondta, hogy ti se ezt tegyétek. És ugye az ott állók mondják, hogy Isten főpapját szidalmazod, és Pál pedig válaszol, nem tudtam, hogy főpap. Ja, tehát ezt a tárgyalást, hogy úgy mondjuk teljes mértékben Róma felügyeli, és valószínűleg, hogy a főpap sem vette föl azt az öltözetét, mint amit ugye a saját közösségükben fölvesz, és látják, hogy ő a főpap, és Pál már évtizedek óta nincs Jeruzsálemben, tehát nem tudta, hogy ő a főpap. Ugye van egy olyan ige, hogy a néped fejedelmét ne átkozd, de azért ebben benne van az is, hogy ezzel nem szabad visszaélni. Ezzel nem szabad visszaélni, nem szabad azt mondani, hogy hát igen, nem lehet a vezetőket kritizálni. Nem lehet megmondani, hogyha valami nem ige szerint megy, mert az az igazi kritika. Ugye, hogyha nem az, hogy én nekem nem tetszik valami személyesen, hanem az, amikor meg tudom mondani, hogy de ez van megírva a Bibliába, ezt mondta Jézus, és ti nem azt teszitek. Na, az az igazi kritika. És ezt meg lehet mondani. Ugye meg lehet mondani, és meg is kell mondani, mert egyébként letérünk az Úr útjáról. Azután Pál bizonyságot tesz arról, hogy ő farizeusnak a fia, tehát ugye az apja is farizeus volt, és ő ezen a vonalon haladt tovább, itt tanult, de ebből kiemelte Jézus. Ebből emelte ki az Úr Jézus, mert hiába volt farizeus és farizeus fia, Jézus kereszthalála nélkül nincs élete, nincs üdvössége. A farizeusnak, a legnagyobb tudósnak is Jézusra van szüksége. És ezt is szükség meglátnunk. Nem elég önmagában a tudomány, a képzettség, hanem Krisztusra van szükségünk. És akkor elmondja, hogy ugye a halottak reménysége és a feltámadása miatt vádolnak. Ugye, mert két párt volt jelen, a szadduceusok és a farizeusok. A szadduceusok, akik inkább ilyen világi politikai párt voltak, akik nem hittek ugye a feltámadásban. Ezzel már Jézust is próbálták ugye csapdába ejteni, de az Úr Jézus megválaszolt az ő lehetetlen kérdésükre, és itt most ugye a farizeusok pedig hitték a feltámadást, és ahogy Pál ezt a témát bedobta, akkor ugye hát egy nagy zűrzavar keletkezett, mert mindjárt egymást próbálták megcáfolni, és ugye egyik azt mondja, hogy nincs feltámadás, a másik meg azt mondja, hogy igenis van. De a lényeg, hogy Pál megvallja azt, hogy az a mi reménységünk, hogy a názáreti Jézus föltámadt a halálból, és ez mai napig ez a központi üzenete az evangéliumnak, hogy Jézus legyőzte a bűnt, legyőzte a halált, mert föltámadt és él, élő Urunk van, akivel minden nap kapcsolatba kerülhetünk. És hát olyan kiáltozás támad, hogy hát elég darásfészekké válik ott az a helyszín. A farizeusok, mintha Pál mellé állnának, de legalábbis kimondják azt, hogy semmi rosszat sem találunk ebben az emberben. És ismét ott találjuk magunkat a Golgotán. Hiszen Pilátus mit mond, amikor Jézus kihallgatja? Hogy nem találok semmi bűnt ebben az emberben. Sőt, rámutatja, azt mondja, hogy íme az ember. Tehát sem Jézusban, sem Pálban nem volt olyan, amit a római hatalom el tudott volna ítélni. Nem látták azt, hogy támadna bármelyikük is Róma hatalma ellen. Tehát semmi rosszat sem találtunk ebben az emberben, sőt, még van, aki azt mondja, hát ha lélek vagy angyal szólt hozzá, hát ha Istentől kapott kijelentést, de egyre nagyobb lett a felfordulás, és az ezredes úgy gondolta, hogy hát itt Pált valóban megölhetik, ezért megparancsolta, hogy jöjjön a katonasság, és ragadják ki a zsidók közül, és vigyék el a várba Pált. És innentől kezdve látjuk azt, hogy az Úr a nagy és rettegett római birodalmat is felhasználja arra, hogy az evangéliumot és az ő szolgáját Pált megóvja. Tehát ez az Isten vicce, humora, hogy a római hatalom ad majd védelmet, biztosítást arra nézve, hogy az evangélium eljusson Rómába. Tehát itt is a római hatalom védi meg Pált, kiveszik a zsidók kezéből, elviszik a várba, és azt látjuk, hogy a következő éjszakán oda állt mellé az Úr, mármint Pál mellé. És ez olyan jó látni, hogy romaiak elviszik, a vár fogdájába zárják, a zsidók is elmennek, szövögetik tovább a maguk terveit, hogyan lehetne Pált megölni, elpusztítani, hogyan lehetne ugye megakadályozni az evangéliumnak a terjedését. És jó látni azt, hogy az Úr ebben a helyzetben ott van Pállal, nincs magára hagyva. És amikor valaki viszi az evangéliumot, vagy Isten gyermekei hűségesen viszik az evangéliumot, még ha nehéz élethelyzeteket élnek is meg, de lehet az a bizonyosság, hogy nem vagyok magamra hagyva. Hol van Pál? A várban, ahol csak rómaiak vannak. És mi történik, hogy a következő éjszakán odaáll mellé az Úr? Az Úr számára nincsen olyan hely, ami elzárva volna tőle. Ugye zsidók nem mehettek oda be. Ott álltak a várnak a kapujában a római katonák, és csak az mehetett be, akinek engedélye volt. És mivel a zsidók rossz szándékkal voltak Pál iránt, őket nem engedték be. Be volt zárva, és Jézus meg tud jelenni. Jézus odaáll Pál mellé. És ez egy csodálatos üzenet, nagy biztatás, hogy ne féljünk nehéz helyzetekben sem, mert ha mi az Úr ügyét képviseljük, ő mellénk áll. Mert Pál nem a maga ügye miatt van börtönben, maga élete miatt, hanem azért, mert vállalja Jézust, hirdeti az evangéliumot, és mellé áll az Úr azért, hogy erősítse. És ha nehéz helyzetbe kerülünk, legyen ott mindig, hogy az Úr itt van, mert nincs Jézus elől elzárt terület. És ezt már látjuk az Ószövetségben is. József is börtönbe kerül, és azt olvassuk, hogy az Úr Józseffel volt. Hiába zárták őt be oda. Nem tudták ezzel távol tartani Istentől. A hívőt nem lehet Istentől távol tartani. Sem bilincs, sem börtön, semmi nem tarthat távol, semmi nem választhat el az ő szeretetétől, amely Krisztusban megjelent. És ahogy figyeljük, ugye megszólítja az Úr, bízzál Pál. Tehát valószínű, ahogy ezeken az eseményeken keresztül megy az apostol, ott van benne, hogy hát lehet, hogy itt befejeződik az életem, a szolgálatom, mint egy kicsit feladná, és azért áll mellé Jézus és szól, hogy bízzál. Most ez olyan krízis az életében. Nem tudja, hogy fog eldőlni, hogy kiengedik-e, tovább mehet, vagy esetleg kiszolgáltatják a zsidóknak, és megkövezik, mert mindig krízis helyzetekben olvassuk azt, hogy oda lép az Úr az övéi mellé, és azt mondja, bízzál. Mikor a tanítványok a viharban, egy kritikus helyzetbe kerülnek, azt gondolják, elvesznek, nincs segítség, akkor Jézust, mikor fölkelték, azt mondja, bízzatok, én vagyok, ne féljetek, vagy amikor másik helyzetben a tengeren járva megy, ne féljetek, bízzatok, én vagyok. Így bátorítja őket. És ezzel azt mondja, hogy igen, bízzatok bennem, bízzátok rám magatokat, mert van tovább. Tehát Pálnak ez azt üzeni, ne félj, mert van tovább, van folytatás, ne add fel. Van folytatás, én tovább viszlek. És ne erre a helyzetre figyelj, ne a zsidók gyűlöletére, ne a római katonákra, hanem én rám, és bízz bennem. Bízz az én szavamban. Építs az én szavamra. Ez legyen neked az erőforrásod majd holnap is, meg holnap után, meg 2 év múlva, mert tudjuk, hogy még 2 év múlva is még mindig ott lesz letartóztatva. 2 év múlva is. Ha nem látod, hogy nyílna az ajtó, változna a helyzet, bízz abban, amit mondtam neked. Bízz bennem. Ez egy fontos üzenet. És jó, még azt meglátnunk, ugye, hogy ezek a nyomorúságok, amiken átmegy Pál, hogy a zsidók gyűlölik, meg akarják ölni, ez nem elsősorban a zsidóknak a műve, a sátán műve. A sátán tesz meg mindent azért, hogy megakadályozza Pált abban, hogy rajta keresztül az evangélium eljusson sokakhoz. Hisz pünkösd után mindjárt látjuk, hogy akcióba lép a sátán. Mindig hoz olyan élethelyzetet, ahol előbb az apostolokat akarja likvidálni. Aztán, ugye, Pál, amikor elkezdi, bármerre megy, mindig lesznek támadások, mert a sátán azt akarja, hogy ne jusson tovább. Ha már valahova eljutott, nem tudta megakadályozni, de akkor meg akarom kövesztetni, akkor becsukom a börtönbe, hogy ne jusson tovább az evangélium, hogy ne változzon emberek élete. Ne jusson el a föld végső határáig az evangélium. Ezt akarja. Nem baj, legyél börtönben, sírjál, foglalkozz magaddal, élj nehezen, panaszkodj, hogy nem tudsz miből megélni, kevés a pénzed, mert így nem az evangéliummal foglalkozol. Magaddal. Vagy az egészséged gyengül. Az a lényeg, hogy ne arra figyelj, hogy vannak elveszett emberek. Fontos nekünk. Látjuk, hogy hány ember hal meg ma is úgy, hogy nem ismeri Krisztust. Hogy nem hallott a kegyelemről. Mert Pálnak mit mond? Én tovább viszlek, de nem kimenekítelek, hanem tovább viszlek azon az úton, amelyen eddig jártál. Hogy ahogy ezelőtt bizonyságot tettél az embereknek sok helyen, aztán Jeruzsálemben is, úgy tegyél bizonyságot Rómában is. Ez a cél. Rómába, a birodalom középpontjába is. Hirdesd, hogy a názáreti Jézus az Úr, és nem a császár. Hirdetjük, hogy a názáreti Jézus a Krisztus az Úr ma is, és nem a császárok. Hogy az egyház élete nem a császároktól függ, hanem a názáreti Jézustól. Ugye ezt vidd, ezt mond tovább, ezt hirdesd. És Pál átéli, hogy nem lehet elhallgattatni sem őt, sem az evangéliumot. Nem lehet Jézust elhallgattatni. Ma sem. Feltámadhat a hívők ellen bárkinek a gyűlölete. Mondhatják azt, hogy meg kell szabadulni a keresztényektől, de az evangéliumot, Krisztust nem lehet. Soha nem tudja az ember elhallgattatni, mert amíg le nem jár a kegyelem időszaka, addig hirdetni kell, és imádkozzunk, hogy minél többen meghallják, befogadják, és újat kezdjenek vele. Imádkozzunk. Úrunk, olyan jó látni, hogy a külső nehéz körülmények közepette is te ott vagy Pállal. Olyan jó, hogy nem csak azt láthatjuk, hogy a zsidók elfogják, megkötözik, halálát akarják, nem csak a római bilincset látjuk, vagy a várnak a fogdáját, hanem az, hogy téged nem lehet sehonnan kizárni, és hogyha Pál vagy mi élő kapcsolatban vagyunk veled, akkor az életünk legmélységesebb pontjain sem kell egyedül lenni, ott tudhatunk magunk mellett, és köszönjük, hogy nekünk is azt mondod, bízzál, ne félj. És az a legnagyobb bizalom, hogy te itt vagy. És az ad erőt ebből, hogy ráépülhetünk a szavadra, hogy én vagyok, bízatok, ne féljetek. Köszönjük, hogy üzened, hogy az adott helyzetben is higgyük, hogy általad van megoldás, megváltozhat az életünk, van kiút, van tovább. És könyörgünk azokért, Uram, akik úgy látják az életüket, hogy zsákutcába került, egyszerűen nincs már hova menni, nem látnak kiutat. Uram, hadd érje el őket az evangélium, és emeljék fel a tekintetüket, meglátva, hogy van kiút, van folytatás általad, benned való élő hit által, mert te vagy a szabadító. Téged nem lehet sehonnan kizárni, eltávolítani. És Uram, hogy ezt mi is higgyük. Higgyük ma is, hogy téged nem lehet eltávolítani, nem lehet kiiktatni, bármennyire dühöngjön is a sátán, bármennyire is hajszolja az embereket ellened, mert látja, hogy neki kevés ideje van, nem tud tőled megszabadulni. És Uram, add, hogy még ezt az időt kihasználjuk, és mi is lássuk, hogy kevés az idő. És arra használjuk, hogy minél többet forgassuk az ígét, minél inkább tegyük azt, amit olvasunk, hogy legyünk engedelmes tanítványaid, legyünk a te világító lámpásaid ebben a világban. Köszönjük, hogy eddig is megoltalmaztad a te népedet, és add, hogy ezután is ebben bízzunk. Rád bízzuk magunkat, könyörgünk a betegekért, megfáradtakért, egyedül élőkért. Könyörgünk, Uram, azokért, akiket ma is vak gyűlölet hajt, akik fegyvert ragadnak, gyilkolnak. Könyörgünk, hogy mutasd meg nekik, hogy te vagy a megoldás. Eljöttél már, nem kell valaki mást várni, csak odafordulni hozzád, segítségül hívni bűnbánattal, és te megtisztítasz minden bűntől, felszabadítasz egy új életre, amelyben már oda tudunk fordulni egymás felé, szeretettel, megbocsátással, segítéssel. Kezedbe tesszük, Urunk, egyházunkat, népünket, és ezt a világot is. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békesség, amely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet itt a teremben, vasárnap pedig 10:30-tól a templomban lesz úrnapi istentisztelet. Befejezésül az 511. dicséret 5. versét énekeljük, Húnyó szemembe vésd keresztedet.
Megjelen halálban is kelél.